Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Rendkívüli dolog történt a múlt héten kisebbségjogi szempontból. Szankciókat vezetett be az Európai Unió 4 kínai állampolgár tisztségviselő ellen az ujgur kisebbségi jogok megsértése miatt. Erre 30 éve nem került sor. A legmeglepőbb nem is ez, hanem az, ahogyan a magyar külügyminiszter reagált, aki magamutogató és káros döntésnek tartotta ezt a döntést. A mai vendégünk Kozári Zita, a Tilos Rádió munkatársa, Ázsia és Dél-Ázsia szakértő, akit arra kértem, segítsen megérteni, mi ez a vita az ujgur kisebbségi jogok körül, miért most került sor erre a szankcióra, és miért reagálhatott így a magyar külügyminiszter. Mielőtt belefognál, elmondom hallgatóinknak, hogy az ujgur kérdésről beszélgettünk már több szakértővel, így Sógor Csabával is, aki még az Európai Parlament képviselőjeként az Ujgur Baráti Társaság elnöke volt, és hosszú ideig figyelemmel kísérte ezeket a kisebbségjogi vitákat. A vele készített interjúnk is visszahallgatható a hangtárunkból, de lássuk most a friss információkat. Zita, téged a szankció mennyire lepett meg?
Nem lepett meg, mert ez egy hosszú évek folyamata, hogy eljutottunk idáig, és szerintem végre, hogy eljutottunk idáig, mert az ujgur kisebbség helyzete valóban az egyik legrémisztőbb a mai napon a földgolyom. És igazából ez a szankció háború, ami szerintem most új magasságokba ért, ez nem az Európai Unióval kezdődött, ugye itt Amerika, Kanada, az Egyesült Királyság és az EU nagyjából egyszerre szankcionálta ugyanezen személyeket, ugyanezen okoknál fogva, és ez nagyjából esélytelen volt, hogy az EU ne hozza meg ezeket a szankciókat azután, hogy az összes többi ország és nagyhatalom ezt meghozta.
Mi a magyarázata ennek az összehangolt fellépésnek, és tényleg miért pont most? Mi történt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy így döntöttek ezek az országok? Azt láttuk az amerikai választási kampányban, hogy ez a téma újra és újra előkerült, sőt, kampánytéma is lett végeredményben, de hát nem történt semmi. Most viszont, amikor a Kína és az Európai Unió, illetve Kína és az Amerikai Egyesült Államok viszonya pont a kínai oltás kampány miatt és vakcina export miatt hát nagyon a figyelem középpontjába került, akkor meglépték.
Szerintem ennek szintén egy hosszabb története van, mégpedig az, hogy az ujgur kisebbségi etikai jogokért már egy jó ideje harcolnak, és egy jó ideje különböző nemzetközi fórumokon hívják fel a figyelmet arra, hogy úgynevezett kényszer, koncentrációs és munkatáborok vannak Xinjiang tartományban, Kína Xinjiang tartományában, és igazából az USA már tavaly szankcionálta emiatt az egyik legnagyobb ilyen vállalkozás, de majd erre visszatérünk, az XPCC nevűt, és a nemzetközi fórumokon pedig ugye, mint az ENSZ, ahol elsősorban ott szoktak kezdeményezni különböző szankciókat és lépéseket a nagy nemzetközi összefogásba, ott nagyjából el van lehetetlenítve a helyzet, hiszen mind az emberjogi bizottságban bentül Kína 2018-ban például kezdeményezték, hogy beszéljenek az ujgur helyzetről, az ujgur elnyomásról és a táborokról. 24 ország írta alá és kezdeményezte a beszélgetést. Erre, képzeld el, a belaruszok felálltak, és egy 54 országos ellenkezdeményezést, azaz leszavazását nyújtották be a beszélgetésnek, és ezzel a szőnyeg alá söpörték, mert hogy szerintük Kína a terrorizmus ellen harcol, és remekül csinálja, és el senkinek semmi köze. Úgyhogy ez nem egy új dolog, ez valószínűleg csak a nyilvánosság számára új dolog, de a politikai szintéren ez a téma már évek óta téma, csak nem jutott el egy olyan szintre, mint most. És ami egyébként a Biden adminisztrációnak ebből a szempontból a különlegessége, hogy azt mondta, hogy közös összefogás kell, és íme itt a közös összefogás, több ország, nagyhatalom, és az EU is becsatlakozott, és szerintem előbb-utóbb még többen lesznek.
Nem szeretnék a keleténél pessimistább lenni az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok emberi jogi érzékenységével kapcsolatban, de az a gyanúm, hogy ez az egész folyamat azért gyorsult fel, mert az ujgur ügy az nem csupán kisebbségi ügyként merült fel, hanem a Kína gazdasági kapcsolatainak egyik kulcskérdésévé is vált. És miután több könnyűipari vállalat elzárkozott attól, hogy az ujgur tartományban előállított nyersanyagot használjanak fel, tiltakozásként az ujgur kisebbségi jogok megsértése ellen, és legfőképpen tartva a kisebbségi jogok iránt érzékeny vásárlók bojkottjától. Szóval miután így döntött jó néhány globális nagyvállalat, Kína is bojkottot hirdetett a vállalatok ellen, és innentől kiperdült ez az ügy az emberi jogi viták területéről, és annak a kérdésévé vált, hogy milyen nadrágot és pólót vesz sok-sok millió ember világszerte. Látsz-e mögött valamilyen racionalitást, vagy túl gondolom?
Hát szerintem egy kicsit fordítva történt, mert ezen nagyvállalatok nagy része, például az egyik nagy cipővállalat, az Amerikában ellenezte azt a kezdeményezést még tavaly, hogy az ujgurokkal szemben, az ujgur területen lévő gyártással szemben bármilyen szankció lépjen életbe. A mai napon, vagy pedig az előző héten meg bejelentette ő is, hogy nem vesz többé az ott termelt gyapotból előállított textil alapanyagot az ő saját cipőgyártásához. Ehhez tényleg tudni kell azt, hogy most már évek óta az ujgur kisebbség, ami egy muszlim kisebbség Kínában, az brutális elnyomás alatt van. De a leghétköznapi megalázás szintjén a táborokba való elhurcolásig. Itt több típusú táborban van, tehát hívják néha koncentrációs tábornak is, mert valóban volt olyan az elmúlt években, és hívják munkatáboroknak is, kényszertáboroknak is, és a kínaiak szépen átnevelő táboroknak hívják őket. Azt mondják, hogy elviszik az ujgur kisebbséget, akik nem is elviszik, hanem önszántukból mennek oda az ujgurok, hogy megtanuljanak kínaiul, és innentől kezdve jobb életminőséget biztosítsanak nekik. Az ujgur kisebbség meg azt állítja, hogy semmi önkéntes nincs ebben. Nem beszélve arról, hogy különböző emberjogi szervezetek olyan weboldalakat találtak, ahol ujgur munkásokat rendelhetsz, és megadhatod az életkorukat, szépen beixeled, megadod, hogy 18-tól 25-ig, vagy 25-től 40-ig, megadhatod a nemüket, sőt, szakácsot is rendelhetsz hozzájuk, hiszen az ujgurok muszlimok, tehát halál étellel táplálkoznak. És így viszik hozzák a munkásokat. Ez nagyjából egy modernkori rabszolgatartásnak tűnik számomra, és természetesen a Kína számára az emberi jogok azok ilyen rózsaszín, nyugat-európai illúzió, de a nyugat-európaiak, vagy a nyugat, vagy a mondjuk úgy, hogy a mi univerzális értékeink szerint viszont az megengedhetetlen, hogy kényszermunkába valaha elvigyenek tömegesen embercsoportokat, vagy népcsoportokat. Jelen pillanatban kicsit ki van hegyezve arra, hogy ők muszlimok, és valóban ki is lehet, hiszen ez egy muszlim kisebbség, de igazából teljesen mindegy. Tehát, hogyha ha buddhisták lennének, akkor azért. És ugye, mint tudjuk, Kínában nem csak a muszlimokat üldözik, hanem a keresztényeket, nem lehet bibliát se kapni. A tibeti buddhistákat is elnyomják, nem lehet kint a dalai láma képe, nyilvánosan nem tarthatnak buddhista szertartást. Tehát az általános vallásszabadsággal vannak problémák, és hát ebből teljesen logikusan beleesik a 12 milliós ujgur csoport is. Nagyjából ők táplálják például a maszkpiac. Azok a maszkok, amiket mi hordunk, ezek az egyszerű sebészeti maszkok nagy része például ujgur munkások kezéből kerül ki. Olyan olcsón gyártják azzal, hogy logikusan nekik nem kell fizetni kényszermunkában, hogy így tudják kitolni a világba, Kína, és eladni a maszkot. Ugye itt a másik oldalról van egy ilyen ilyen vakcina és maszk kereskedelem és háború is, hogy ki kitől vesz, ki mit vesz, ki mennyit gyárt, ki hova tud küldeni. Kína ráérzett erre a piacra, felhasználta a saját ingyen munkaerejét, és szépen bedobta őket a gyártásba.
Miért romlott el ennyire az ujgur-kínai viszony? Mert hogyha Kelet-Európából vagy Románia felől nézzük az erdélyi magyar kisebbség részéről, akkor akár irigylésre méltó helyzetben is lehetnének jogi szempontból az ujgurok, hiszen olyasmivel rendelkeznek, amivel az erdélyi magyarok nem, noha régóta kérik, egy autonóm tartományban élnek. Ez az autonóm tartomány egyébként egy olyan régióba esik, ahol az új Selyem út gazdasági útvonala áthalad, és kiemelten fontosnak számít. Miért élesedtek ki ennyire a konfliktusok, és miért jut el odáig? Az, hogy kizsákmányolják a kisebbségi munkaerőt, ez egy viszonylag elterjedt mintázat világszerte, mindig hátrányban vannak a különböző etnikai csoportokhoz tartozók a többségekhez képest. De hogy jutunk el ettől a helyzettől odáig, hogy folyamatos megfigyelés alatt tartják őket, hogy kényszer sterilizálják őket, szóval, hogy egy ilyen, nagyon erősen fog hangzani, de nem én találom ki, hanem például az amerikai kormány, hogy hát ilyen népirtásra utaló intézkedéssorozatok következnek be.
Valóban egy tipikus népirtás folyik a szemünk láttára. Nagyon nehéz elkezdeni bárhonnan, de hogyha ha hasonlatokkal szeretném mondani, vagy példálozni, tehát hogyha amennyiben egy ujgurnak egy kicsit hosszabb szakálla van, tehát meg van tiltva például, hogy mekkora lehet az arcszőrzete, kicsit hosszabb szakálla van, már elviszik az egyik táborba. Ha egy ujgurnő több gyereket szül, akkor már arra kérik, ezt idézőjelben mondom, a kériket, erőszakolják, hogy vetess el a gyermeket, és utána meg sterilizálják, hogy ne szülessen több ujgur gyermek. Ehhez képest a kínai propaganda kormány meg azt mondja, hogy Xinjiang területén ott folyamatosan növekszik a lakosság, ami így van, csak éppen a hankínai lakosság növekszik, nem az ujgur lakosság, ami viszont folyamatosan csökken. Egész a kínai törekvések mindig a gazdasági kapcsolatokon keresztül realizálódnak, materializálódnak. Tehát egészen pontosan valóban az van, hogy pont olyan fekvés geopolitikai szempontból olyan helyszínen van a Xinjiang tartomány, amit egyébként Kelet-Türkmenisztánnak is hívhatnánk, hogyha egy független állam lenne, hogy rajtuk keresztül megy a Selyem út Kazahsztán, Kirgisztán, Pakisztán és Tadzsikisztán felé, tehát ez egy lényeges földterület, egy lényeges tartomány, ezt mindenképpen át szeretné venni a kínai kormány rajtuk keresztül a vezetést, és hát a nem érzik úgy igazán az ujgurok, hogy ők valaha is autonóm terület lettek volna. 5 autonóm területe van egyébként Kínának, köztük Belső Mongólia, meg Tibet. Ezek a legelnyomottabb területek. Amit Kínában a mai napon autonóm területnek a legrosszabb lenni, erre egyetlen egy Erdélyi sem vágyik, ezt hidd el nekem. Nem, hogy másod, hanem harmad, negyedrendű állampolgárok, az összes autonóm területen élő emberek.
Ezt hogy érik el közigazgatásilag, vagy társadalom szervezésileg? Rosszabb adók, nem tudom. Tehát, hogy nagyon ellentmondásos, hogy miközben infrastrukturális, gazdaságpolitikai szempontból kiemelt régió, aközben az életminőség és az életszínvonal rosszabb.
Ez az összes terület, amiről beszélünk, ez ugye határmenti terület. Tehát amíg Xinjiang azért fontos, mert a Selyemút szempontjából egy kiemelt terület, addig mondjuk a tibeti területek azért fontosak, mert ott például az a legfontosabb víz terület. Onnan mennek, folynak a folyók, a vizek a szomszédos országokba, az egyik legnagyobb vízellátó rendszer bázisa ott az ázsiai térségnek a tibeti régió. És hát ugye a Belső Mongólia meg kellemesen elhatárolja őket, oda beékelődött közéjük kicsit Mongólia és fölöttük Oroszország, tehát hogy ezek mind fontos területek, és ugyanolyan elnyomás alatt vannak, nem gyakorolhatják a nyelvüket, például a hétköznapokban nem gyakorolhatják a nyelvüket, nem utalhatnak vallási magatartásra, tehát például nem hordhatnak a nők fejkendőt. A legdurvábbak az, hogy mondjuk képzeld el, amikor lerombolnak egy hatalmas nagy mecsetet, a Tokul mecsetet lerombolják, ami nekik egy szimbólum, egy vallási helyszín, egy templom, egy szentély, ahova bejárnak, és lerombolják, és közvécét építenek a helyére. Most képzeld el, hogyha ugyanezt történik Kolozsváron, a Szent Mihály templom helyén egy közvécét építene az aktuális karhatalom. És elnyomás jelei láthatóak. A legdurvább az egyébként az, és őket szankcionálták, hogy van egy úgynevezett XPCC nevezetű félkatonai sereg. Ez nem más, mint a Xinjiang Production and Construction Corporation, ami egy tulajdonképpen egy üzleti vállalkozás katonai felépítéssel. Mondhatnánk azt is rá, hogy úgy uralkodik a Xinjiang tartomány nagy részén, mint ahogy az 1600-as évektől a 800-as évek végéig, közepéig a Kelet-indiai társaság uralkodott, amikor nem maga a királynő volt a birtokosa a területnek, és nem ő vezényelte, ő tulajdonképpen csak a hasznot élvezte, hanem egy egész társaság irányította, kezelte, hadserege volt, bírósága volt, felállítottak rá egy egész rendszert. Ugyanez érvényes az XPCC-re. Az XPCC-nek a városok tekintetében a 28 szincsiángi városból 9 tartozik alá. 2 évvel ezelőtt az volt az adat, hogy 74 munkatábort üzemeltet, csak az utóbbi 2 évben meg sokszorozódtak ezek a munkatáborok, úgyhogy valószínűleg ez az adat már jóval többet tartalmaz. Saját börtöne van, saját biztonsági irodája és igazságszolgáltatási rendszere és bírósága. A szervezet jelenleg egy multimilliárdos vállalkozás, nagyjából a 17%-át adja az XPCC Xinjiang GDP-jének. 40%-át adja a Xinjiangi textilgyártásnak. És ugye ezekkel a cégekkel bizniszelnek a nagy nyugat-európai híres ruhamárkák mondjuk.
Hogy reagál erre a helyzetre, és ezekre a kiszolgáltatottságokra az ujgur közösség? Milyen az ujgur ellenállás? És az a kínai vád, hogy itt tulajdonképpen iszlamista radikálisok ellen küzdenek, annak mi az igazságmagja?
Hát figyelj, a kínaiak mindenkire kitalálnak szép szavakat, tehát a hongkongi ellenállásra először azt mondták, hogy radikális demokraták, ami nagyjából ugye értelmezhetetlen. Xinjiangban 2009-ben Ürümcsiben volt egy lázadás, ami egyébként egy kantoni városban kitört eseményekhez kapcsolódik, teljesen mindegy, ott már hogy nem mindegy, csak nagyon hosszú lenne elmesélni, ahol egy kantoni városban két ujgur vendégmunkást meggyilkoltak, de különböző vádakkal illették őket, és ezért Ürümcsiben elkezdtek már lázadni. Olyan brutális lett a megfigyelés és rendszer ezek után egyébként. A lázadásból egy hát az elfajult gyújtogatás lett, sokan meghaltak, és erre rákenték, hogy ez egy terrorcselekmény volt. Ez nem egy terrorcselekmény volt, ez egy nép adta a hangját ahhoz, hogy igenis követeli a jogait, és akkor itt megint szóba jöhet az, hogy ez elvileg egy autonóm terület, és mennyire nem volt, nem állt rendelkezésükre semmi, nem volt a kezükbe semmi. Az ott élő hang kínaiak egyszerűen jobban élnek. Az ott élő hang kínaiak földeket kapnak. Az ott élő hang kínaiak simán bemennek egy shopping centerbe, míg egy újgurnak a telefonját is elveszik, átnézik, van-e rajta mondjuk vallásos applikáció, vagy ima, vagy bármi. A folyamatos megkülönböztetés, és ezzel egyébként hozzátenném, hogy maga a kínai kommunista párt kelti a feszültséget, a folyamatos megkülönböztetés az ott élő hang kínaiaknak és az ujgur kisebbségnek az rettenetesen látványos. Az utóbbi 20-30 évben eljutottunk arra a pillanatra, hogy tulajdonképpen már több hang kínai él az ujgurok földjén, mint maguk az ujgurok.
Ezt a lakosságcserét, ezt azért elég jól ismerik Erdélyben is az erdélyi magyarok, és ennek a folyamatát is, ahogy ilyen lassú beköltözéstől eljut egy-egy város, egy-egy régió az etnikai arányok megváltozásáig. Az ujgur helyzet egyik következménye, a kínai ujgur helyzet egyik következménye, hogy aki teheti, az megy, vagy elmegy, vagy egyre növekszik az ujgur diaszpora világszerte. Azért ez is befolyásolhatja, hogy alakul Kína és a világ viszonya, hogy milyen az ujgur lobby. Ausztráliában élnek nagyon sokan, és Törökországban is, Törökország reakciói nagyon különösek. Egy ideig úgy tűnt, hogy mint muszlim ország támogatja az oda menekülő, oda költöző ujgurokat, most nem ennyire egyértelmű a helyzet. A Kína határain kívüli ujgur érdekvédelmet, ellenállást hogy lát?
A legeslegtöbb ujgur a szomszédos Kazahsztánban tartózkodik, és azért ezek az ujgur diaszpórák, amikről te beszélsz, ők azért nagyrészt menekültek. Mert ők nem jó szántukból mentek el hanem egy kényszer hatására. Ők nem indultak volna meg tömegesen, hogyha nem lett volna egyre szorosabbra húzva a körző, és nem lett volna egyre nagyobb az elnyomás a területükön, a saját hazájukban. A legszívesebben mindegyik őjük hazamenne. Mindegyiknek otthon van családtagja, rokona. Most pont a héten volt az, hogy egy kínai képviselő megjelent Törökországban, és akkor egy 1000 fős ujgur kisebbség tüntetett. Törökország valóban érdekes, mert ő volt az egyetlen egy, aki annó felszólalt az ujgur elnyomás ellen, ehhez képest a mai napon meg már ott tartunk, hogy aláírta a kiadatási egyezmény Kínával. Magyarul az ott élő ujgur kisebbséget nagyjából bármikor hazakérheti és visszakérheti Kína. Pontosan úgy, hogy ezek mellett van egy úgynevezett fox hunting, azaz rókavadász projektje a kínai kormánynak, ami mondjuk nem feltétlenül csak az ujgur kisebbségre érvényes, hanem az összes olyan kínai menekültre, vagy eltávozó kínaira, aki nem barátja többé a kínai kommunista pártnak. A fox hunting az arról szól, hogy külföldön levadásszák és hazacipelik azokat a kínai vagy volt kínai állampolgárokat, akikkel a pártnak különösebb valamilyen jellegű problémája lenne, vagy pont azért, mert hogy hangot adtak, hangot emeltek bármilyen emberjogi fórumon, vagy bármilyen szervezetet hoztak volna létre magukért, az érdekképviseletükért. Egyáltalán bármi, ami nem tetszik Kínának, az nagyjából terrorizmus és Kína ellen szól. Ugye itt ez a, most ez a nagy nemzetközi összefogás, annak szerintem mindenképpen köszönhetjük, hogy először azt várta a világ, hogy a muszlim országoknak kellene kiállni az ujgurok mellett és felszólalni. Tehát Szaúd-Arábiának, pont az említett Kazaksztán, Kirgisztán, Pakisztánnak, Indonéziának, a különböző nagy muszlim országoknak kellene összefogni és szólni az ujgurok érdekében, de hát ez ugye nem történt meg. Ez mind köszönhető a Sejemút projektnek, ami a világon már mindenhol megvetette nagyjából a lábát, és hát ugye annak, hogy az ENSZ-beli felszólalásokon és szavazásokon ez egyértelműen kiderült, hogy ez a muszlim összefogás, ez nem fog megtörténni.
Tehát a kisebbség jogokat beáldozzák maguk muszlim országok is az új Sejemút projektől remélt gazdasági előnyöknek, vagy legalábbis barátságos együttműködésnek. Van ebből kiút? Mire elég ez az EU-s szankció?
Ez önmagában semmire, viszont ez egy elég erős jelzés. Ezek a Magnitsky típusú szankciók, ezek mindig egy elég erős jelzések, viszont nem a leghatékonyabb módszerek. Nem tudom, meddig lehet végignézni, hogy nagyjából, mint a náci Németországban a táborokat, most ugyanilyen táborokat tart Kína a saját területén, és valóban odáig jutott a világ, hogy aki azt mondta régen, hogy ezt soha többet, no more, never again.
Azért itt a pontosság kedvéért tegyük hozzá, hogy nem vonható párhuzam a náci Németország megsemmisítő táborai és a kínai munkatáborok között, ugyanis nincs tömeges, iparosított gyilkosság.
Ami még sokkal durvább az ujgur kisebbség helyzeténél, akkor az a Falun Gong és a Falun Dafa szellemi követőknek az élete és a kínai államilag támogatott szervkereskedelem. És mivel fogynak a Falun Dafások, ezért most abszolút azt mondják, hogy az ujgurok lesznek az új piac.
Attól kell tartani, hogy az ujgur kisebbség tagjainak a szerveit dobják kvázi piacra.
Abszolút. Ez ettől nem is tartani kell már, hanem ez létezik. Különösen úgy, hogy a szervkereskedelem, a kínai szervkereskedelem az a külföldi vendégeket is kiszolgálja. És ugye az arab országból jövő gazdag arab, minden esetre muszlim megrendelők, azok szeretnének halál szerveket maguknak, és íme itt van a piac, itt vannak hozzá megfelelő egyének, megkapják.
Na, hát egyre sötétebb a kép, amit Kozár Zita fest, és közelebb hoz hozzánk. Továbbra is kérdés az, hogy az EU-s szankció az vezethet-e valamilyen eredményre, lehet-e valamilyen megegyezésre jutni, kompromisszumra Kínával, és egyáltalán mit tanulunk meg a kisebbségi jogok védelméről nemzetközi szinten, nem csak az ujgur kisebbség esetében, hanem általános értelemben, hogyha ilyen vitákat követünk. Mi lehet a következő lépés? Te mit gondolsz? Most volt ez a szankció. Notabene ennek a szankciónak van egy nagyon érdekes kitétele. Nem csak arról van szó, hogy ezt a bizonyos 4 kínai állampolgárt, akiket felelőssé tesznek az ujgurok lakta tartományban történtekért, kitiltják az Európai Unió területéről, de az itt lévő vagyonukat is zárolják. Ez szerinted miért történt?
Kínában az egyik legnagyobb problémája a kínai gazdag embereknek, hogy hogyan varázsolják a yuanjukat dollárra, azaz vagy külföldi valutává. Úgyhogy amint tehetik, elmennek külföldre és vásárolnak. Vásárolnak házat, lakást, bizniszt, bármit. és a befagyasztott vagyon az pont arra szolgál, hogy ezt meg tudják. Azt hozzátenném halkan, hogy amikor egy kínai kommunista párti képviselő kimegy külföldre és vásárol teljesen mindegy, legyen egy ház, akkor ugye nem csak magát az épületet veszi meg, nem csak a hardvert, hanem a benne lévő szoftvert is megvásárolja, amiben önmagában benne van a jogállamiság, a jog, a biztonság, a saját vallásszabadsága, a saját emberi jogainak a képviselete az adott országban. A mai napon, amit én látok nemzetközi összefogásban, az valóban az, hogy Kína nem azért idézőjelben ellenség, mert egyre nagyobb gazdasági nagyhatalom lesz, hanem leginkább azért, mert ez egy végtelenül autokrata, elnyomó rendszer, ahol mindenkit elnyomnak. Az ujgurok egy példa, de még egyszer, a keresztények, a hongkongiak, a buddhisták, a mongolok, a mongol nyelvükkel, mindenki elnyomással néz szembe, kivéve a han kínaiakat, van egy úgynevezett han nacionalizmus, ez egy teljesen bevált fogalom, és a nyugat, a világ az azt látja, a demokratikusan berendezkedett országok, ahol teljesen mindegy, hogy többé vagy kevésbé demokrácia. Persze vannak olyanok, ahol jobban működnek, meg kevésbé jól működnek, meg vannak fejlődő demokráciák, és mint mondjuk Indonézia, meg azért én még Indiát is ide venném, de az összes demokráciára törekvő ország azt látja, hogy Kína nem áll meg a saját határainál az elnyomásban. Tehát amikor egy ilyen szankciót behoz mondjuk a nyugat egy országgal szemben, akkor általában az lenne a normális reakció, hogy elgondolkozunk azon, hogy miért szankcionáltak minket, megpróbáljuk megmutatni azt, hogy teszünk az emberi jogi sértések ellen, megpróbálunk valamit, egy tervet alkotni rá, és egy párbeszédet kezdeményezünk. Na már most ugye, hát csalódottan, de nem meglepődve tapasztaljuk azt, hogy Kína rutinszerűen elutasít minden egyes kritikát.
Egy icipicit, itt kicsit vitatkoznék, meg fel is hívnám a figyelmedet egy nagyon érdekes párhuzamra, hogy nem biztos, hogy mindez csak kínai sajátosság. Hogy lehet itt az autokráciáknak egy furcsa párhuzamossága. Itt van a másik hasonlóan muszlimellenes és kisebbségellenes autokrata ország, India, ahol ugyanúgy folyik a mecsetrombolás, ugyanúgy folyik az állampolgárok megkülönböztetése, sőt, az állampolgárok megfosztása az állampolgári jogoktól, és kiutasítása az országból. Hát az India és Bangladesh közötti viszony most ezért nagyon-nagyon éles és nehezen kezelhető. És mindamellett, hogy India nagyon hasonló módon jár el Kínához, és egy szintén autokrata országként működik, Kína és India viszonya sem jó, holott azt gondolnánk, hogy ezek az autokráciák elvbarátok.
Csak így... Indiában még egy picit mindig jobban működik a jogállamiság. Tehát azért a Kínában, hogyha eljutsz odáig, hogy bármiért letartóztatnak, és eljutsz egy bíróság elé, nem én találom ki ezt a számot, hanem bármikor felkutathatod bármelyik oldalon, 99% az esélye annak, hogy téged elítél a bíróság. Olyan bógusz vádakkal visszakaratézik, és nagyjából elrabol embereket. Nézd meg, ott van a két Michael, a Two Michael, Michael Sparrow és Michael Kovrig esete, ráadásul Michael Kovrig magyar, és nem követeli a magyar kormány, akiket egyszerűen csak közölték, hogy kémkedéssel vádolják őket, és letartóztatták őket, mind a kettő kanadai állampolgár, a Michael Kovrig kanadai és magyar állampolgár, mind a kettőt letartóztatták, pusztán azért, mert a Huawei cégnek a Meng Wanzhou nevű egyik legfőbb vezetőjét, és hát tulajdonképpen a cég alapítónak a lányát letartóztatták Kanadában egy kiadatási egyezményre hivatkozva, az amerikaiak kérték. És azért azonnal két kanadai állampolgárt két héten belül letartóztattak. Azért ilyet India nem csinál. Én értem, a muszlim ellenességé az most egy erős és létező probléma, nem csak Ázsiában, hanem az egész világban. Ezért próbáltam felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy vonatkoztassunk el attól, hogy ezek az emberek muszlimok, mert ezek az emberek emberek. Ezek az emberek esznek, élnek, táncolnak, imádkoznak úgy, ahogy ők tudnak, akihez ők szoktak, de ezek ugyanúgy érző lények. És teljesen mindegy számomra, legalábbis, hogy kinek mi a vallása. De Kína viszont valóban nem áll meg a saját határainál. Kína kiviszi ezeket. Tehát, hogyha egy hatalmas ruhacég azt mondja, hogy vásárolok szívesen Kínától, de onnan, ahol az elnyomáson, onnan nem vásárolok otthont, akkor Kína abban a pillanatban visszakaratézik, és azt mondja, hogy megjelennek a 50 cent army, az 50 centes hadserege, ez az internetes hadsereg, hirtelen megjelenik több ezer poszt a Twitteren, a Facebookon, én most már láttam ujgurok melletti posztokat a YouTube-on, hirtelen megjelennek mindenhol, és egy ellenkampányba kezdenek. Nem áll meg a saját határainál, viszi és hirdeti ki. Nem lehet velük úgy bizniszelni, amíg oda megy egy európai cég, épít egy gyárat. Helyiekkel dolgoztak. Megtanítja őket, befektet oda őrült nagy összegeket, akkor abban a pillanatban, amikor azt mondaná, hogy én el szeretném vinni a gyáramat haza, nem szeretnék többet itt tevékenykedni, teljesen mindegy milyen okból, még csak nem is kell, hogy legyen bármilyen politikai vagy gazdasági indoka. Ez soha nem fog megtörténni. De Kínából nem viszel el semmit. Az a gyár ott marad, azok a gépsorok ott maradnak, az a technika ott marad, ott minden úgy marad, ahogy volt. Ezzel szemben mi történik mondjuk egy kínai befektetővel Európában? Bármikor elviheti az ide befektetett gyártósorát. Semmi nem szab neki határt. Nem egyenlő feltételekről indulunk, és nem egyenlő alapokkal. És ezt Kína hirdeti is, és így is kezel minden egyes, a világ minden egyes dolgát így is kezeli. Nincs olyan terület, teljesen mindegy, hogy gazdasági, kereskedelmi, üzleti terület, nincs olyan terület, ahol én úgy érzem a mai napon, hogy egyenlő feltételekkel lépnénk a piacra.
Muszáj lezárnunk ezt a nagyon érdekes beszélgetést, de azt ígérem hallgatóinknak, hogy Kozári Zitát még a héten egyszer vendégül látjuk, mert feltétlenül beszélnünk kell a Myanmarban kialakuló drámai helyzetről és a katonai hunta által elkövetett gyilkosságokról. És egy kérdést kell még most nagyon röviden, de velősen megbeszélnünk. Mit kezdjünk Szijjártó Péternek azzal a felvetésével, hogy az EU-s szankció magamutogató és felesleges gesztus, most, amikor ugye világjárvány van, és a világ rá van utalva a kínai vakcinákra? Tehát Kínával együtt kell működni.
A világ nincs ráutalva a kínai vakcinákra. A kínai vakcinákat a világ 180 országából összesen kb. 20 ország vásárolja, és ezeknek szintén nagy része nem demokrácia. Én támogatom azt, hogy egy demokratikus országtól vásároljon leginkább, és egyébként én meg azt gondolom, hogy Szijjártó Péter mondata az megint leginkább a saját politikai álláspontja, a saját gazdasági álláspontját képviseli, és semmi köze nincs az emberi jogokhoz, semmi köze nincs az elnyomáshoz. Ez egy politikai karate, szerintem rendkívül kétszínű aláírni egy egyezményt, és egész más mondani róla utólag.
Mármint milyen egyezményre gondolsz?
Hogy a szankciókhoz hozzáadta a nevét Magyarország is, tehát, hogy aláírta, ehhez képest utólag meg azt mondja, hogy ez egy teljesen felesleges és öncélú lépés volt.
Tehát Magyarország szankcionál és elítél.
Én nem lepődöm meg ezen a kettős kommunikáción, hogy más a cselekedet és más a narratíva.
Hogy mi lehet a kettős kommunikáció mögött? Hogy hogyan működnek együtt az autokráciák és a demokráciák? Hogy hogyan vívható ki egy diktatúrában a demokrácia? Erről is fogunk beszélgetni szerdán, amikor Myanmarról lesz szó, és visszavárjuk Kozári Zitát, aki a Tilos Rádió munkatársa és Ázsia, Dél-Ázsia szakértő. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltál. Hallgatóinkat arra kérem, hogy amennyiben érdekelte őket ez a beszélgetés, vagy visszahallgatnák, akkor keressék hangarchívumunkban, ahol több Kínával és az ujgurokkal foglalkozó hanganyagunk is megtalálható, és feltétlenül írják meg véleményüket, vagy hozzászólásaikat a rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Köszönöm szépen, Zita!
Én is köszönöm, szia!
Önöknek pedig tartalmas rádiózást, szép estét kíván Parászka Boróka, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Viszont hallásra!